László, a királyfi három bánata.
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot, mesiás mutató, különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nekem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást derített. Ma is úgy foldozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám üzent a köveknek. Szíve ment előttem, előre követnek. Ami ő van, vígan élném a világom. Nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az első bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan, fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavasszal rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt borbolna, az én köszönetem úgy is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom. Öregek, betegek vasárnapját tartjuk a gyülekezetünkben, és ekkor is a kedves öreg testvéreknek, amelyeknek nagyobb része özvegy, asszony, szeretnénk szintén kedveskedni. Az öregek, betegek vasárnapjára tanultam meg néhány évvel ezelőtt Vörös Marti Mihály a Szegény Asszony könyve című versét. Egy szegény nő, Isten látja, nincs a földön egy barátja. Agg, szegény és gyámoltalan, ül magán a csendes lakban. Gyásza nincsen, gyásza rég volt, még midőn jó férje megholt, de ruhája most is gyászol, szíve fél a tarkaságtól. Dolga nincs, hogy volna dolga, kis ebédhez nem kell szolga, s az ebédnél nincs vendége, csak a múlt idők emléke. Aki maga néz a tálba, azt az étel nem táplálja, több annak a gondolatja, mint amennyi jó falatja. Gondol vissza és előre, a sok jó és bal időre, s félig étel, félig bánat, mindkettőbe belefárad. Hely, nem így volt hajdanában, míg nem járt özvegy ruhában. Tele kamra, tele pince, s mindig kézben a kilincse. És szegénynek és boldognak udvar és ház nyitva voltak. Vendéget nem kell kérni, önként szoktak ők betérni, víz dicsérni, bor pecsélni, és a gazdát nem kímélni. S a szegénykit Isten küldött, ide gyakran beköszöntött, és azon, mit innen elvitt, lelkében nem tört meg a hit. Nem hideg pénz, hideg arcok, eleség volt az ajándok. És ha néha úgy történik, bár nagy ritkán nem jött vendég, akkor sem volt üres a ház, őben volt az Isten áldás. Jobbra-balra a sok gyermek játszottak és verekedtek, s gondjaiért az anyának sok bajt, örömet adának. Haj, azóta csak búd látott, hogy a gazda sírba szállott. Gyermekei szétfutottak, napkeletnek, napnyugodnak, s a szegény nő elhagyatva úgy maradt, mint a szedett fa. Az idő jár, s ő csak megvan, hol reményben, hol bánatban. Szűken tenk kis vagyonából, és ha dolga néha fordul, gazdálkodni még most sem tud. Ha neki van, másnak is jut. Jobb időkből rossz szokása, hogy a könnyeket ne lássa, megfelezni kis kamráját, s maga gyakran szükséget lát. Most ott ül az asztal mellett, ima könyvében keresget, könyvét hívják rózsás kertnek, melyben szent rózsák teremnek. Régi jó, de kopott jószág, melyet még csak a barátság, s néhány ernyet szál tart össze, oly igen megvan viselve. S ím kopognak és köhintve, az öreg jó sára lép be. Isten áldja meg, nagyasszony, most ugyancsak legjobb itthon, jó, hogy ilyenkor ki nem jár, majd elvesztem oly nagy a sár. Hát mi jót hoz Sára néni? Istenem, bár tudnék hozni, egy kéréssel jöttem volna, ha miatta meg nem szólna. Oly nehéz most a szegénynek, tám jobb volna, ha nem élnek. Imádságos könyvet kérnék, higgye el, most oly jól esnék. Mert hiszen, ha már az ember szép szerint jól lakni sem mer, már ha szűken él kenyérrel, éljen Isten ígéjével. Így legalább árva lelkünk, az imádság tartja bennünk. Itt tudom, van heverőben, adjon az Isten nevében. Jó asszony, felelt az özvegy, könyvem nincsen, csak ez az egy. De ha már úgy megkívánta, és ettől függ boldogsága, vegye egy felét jó névvel, én beérem más felével. S felé ide, felét oda, könyvét két felé osztotta. Most a két jó öreg asszony, hogy semmi jót nem ulasszon, fél könyvből, de nem fél szívvel, imádkoznak este, reggel. S mert van Isten mennyországban, nem imádkoznak hiában. Itt egy picit megváltoztattam a verset. Vörös Marti úgy mondja, s ha van Isten, de én ezt így mondom, hogy mert van Isten, bocsássuk meg nekem és Vörös Martinak pedig a kételkedését. Szintén anyák napjára tanultam ezt a verset gyülekezetünkben. Tragikus hirtelenséggel meghalt egy fiatal édesanya, árva gyermekeket hagyott maga után, és a férjének és a gyermekeknek szerettem volna egy kis gyógyírt talán adni. Gyulai Pálnak, az éjjé látogatás című versével. Három árva sír magában, elhagyott sötét szobában, zivataros hideg éj van, édesanyjuk künn a sírban. Édesanyám, édesanyám, altass el, már úgy alhatnám, mond az egyik, el nem alszik, sóhajtása fel-fel hangzik. Beteg vagyok, édesanyám, hol maradtál, nem gondolsz rám? Mond a másik, jajjal végzi, s a fájdalmat kétszer érzi. Édesanyám, gyújts világot, nem tudom én, jaj, mit látok. Harmadik mond, mindenik sír, temetőben mozdul egy sír. Megnyílnak a nehéz hantok, sírból kilép édesanyjuk, s tovább ebben a vak éjben, hazafelé az ösvényen. Arca halván, hangja régi, fia, lánya megösméri. Én már tőlök hogyan félne, megcsókolják, mintha élne. Az egyiket betakarja, másikat felfogja karja, elaltatja, elringatja, a harmadikat ápolgatja. És ott virasz a kis ágyon, míg elalszik mind a három, majd megindul, széttekinget, keresi a régi rendet. Rendbe hozza a szobácskát, helyre teszi a ruhácskát. Az alvókat hosszan nézi, csókját százszor megtetézi. Kakas szólal, üt az óra, el kell válni viradóra. Visszanéz a véghatárról, sír megnyílik, sír bezárul. Ó, a sír sok mindent elfed, örömet, bút, fényt, szerelmet, de ki gyermekét szerette, gondját sír el nem temette. Mondjuk együtt, szép, szép is ez a vers. Hát az erdélyi sors nem könnyű sors, nem volt könnyű régebben sem, erről szól ez a vers, ami talán nem lesz ismerős, ezt is édesapámtól hallottam. A versnek a történelmi háttere az, hogy Bethlen Gábor, amikor megalapította a Gyulafehérvári Akadémiát, akkor nyugati professzorokat hívott meg tanárnak, meghívott egy Opitz Márton nevű professzort is, akinek nem tetszett Erdély, és hamarosan visszament. Erről szól ez a vers. Április Lajos levél Opitz Mártonhoz. Te nem szeretted Zordon csúcsainkat, neked idegen volt a hún beszéd, neked a csákja, villámvert profilja, hiába mondott százados zenét. Ha fejedelmi kegy fényét eluntad, mentél keresni fényesebb napot, kis partjainkról szélesebb vizekre, kéjjel siklott ki könnyű csónakot. Mi itt keresztre rendeltetve állunk, minket a hűség Krisztus szege tart, élő reménység, árva hunnyaidból embert nevelni, jövőt és magyart. Élünk Golgota fellegek alatt, vádol a múlt és rémít a jelen, s halunk Erdély szent Termopilében, némán, büszkén, örökre névtelen. Az idén van Kálvin János éve, és hát erre az esztendőre felfrissítettem ezt a verset, amit reformációi ünnepélyeken szoktam elmondani, Áprilnak a Kálvin című versét. Ott ül a tornyos vén Bazileában, fiatalon a zord idők fokán, helvét magasság ég a messzeségben, s a kor vihar sugár a homlokán. Páris felül piros mágiák lobognak, jaigatva sír egy messzi tompa kar. Ádám esendő átkozott fajában, lázad a bűn és zúg a zűrzavar. S vergődve látja lázmeleg szemével, igazság annyi hőse, hogy zuhan, s kitör a jajszó nyugtalan szívéből, meddig a próba, meddig még, Uram? A vörös Münster várja már Erasmust, az ősz kihulva is világtudás, de Pál apostol óriás alakja, fölében ő, mint égő látomás, s feleletül mögötte felmagaslik a véres testű embernek fia, fényhull sebéből és a fényzenéje, egyedül Istené a glória, s két szót kiált a bibliás magasság, hogy megcsendül belé a végtelen, eleve elrendéltetés az egyik, s megváltó arcú társa kegyelem, s megindul toll a lázas éjszakában, s növekedve ír és írva nő, és amit leír századokba csendül, sors lesz belőle szellem és erő. Acélos új rend, győzelmes tanítás, világformálós, mégis ősi szó, s teremtve hull a szomjazó szívekbe igaz tudomány institúció. Talán néhányan ismerték itt Viski Ferenc áldott emlékezetű lelkipásztort, édesapámnak jó barátja volt, ő nagyon szerette a középkori misztikusokat, és neki akartam kedveskedni ezzel a verssel, aminek nem csak a szépsége, hanem ahogy azt Babits Mihály lefordította. Nem tudom, hogy magyarul, hogy hangzik ez, de hogy a fordítás az szerintem szebb, mint ahogy latinul hangozhatott, az is valószínű, hogy így van. Clairvaux-i Bernát az isteni szeretetről. Szent szeretet, szűz szeretet, ünnepi derűs szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer, s meri megcsókolni Istent, bizalommal mindig hűn. Szűz szeretet, diadalmas, mégis mindig lakodalmas, mégis mindig mámoros. Magas szeretet királyi, több, mint fiú is leányi, mátkasággal koszorús. Hol ez megvan, mi hiányzik, s kiben nincs meg, legyen bárki egyenlő a senkivel. Szeretetben lesz a lélek arája az istenségnek, s Krisztusával egybe kell. Húzzon a fiú apjához, a mennyasszony jobbat választ, vőlegényét szereti. Másnak nincs rá semmi csábja, föl se néz már a világra, csak őt látja, követi. Aki jobbágy urát félje, áhítozzanak a bérre a fizetett béresek. A mennyasszony kedveséhez tekint föl és csókra éhez, ami sokkal édesebb. Szeretet a törvény terje, a lélek kitárult kelyhe, s a szív magas kémhelye. Édes könnyek kút edénye, lelkek foltalan törvénye, megtérítő mestere. A szeretet kér és óhajt, a szeretet sír és sóhajt, sóhajjal táplálkozik. A szeretet, hogyha sem könny, sem sóhaj mélyéből nem jön, nem is élő igazi. A szeretet szenvedni vágy, teher neki ez a világ, unalom maga a fény. Várakozva még növekszik, messzeségek nem csüggesztik, nem fogy, hanem jobban ég. a szeretet fut lihegve, sosem lankad futó kedve, egyre-egyre sebesebb. S mindig későn ér, úgy érzi, mert mindig késő azt elérdi, ami után úgy eped. S oly nagy a szeretet lángja, és az égést úgy kívánja, hogy kihújni sose fog. Semmi zápor el nem oltja, sem folyóvíz el nem folytja, egyre csak jobban lobog. S ez a láng maga az élet. Másra nem lehet szükséged, ami jó még van egyéb, nélküle mind nem ér semmit. Mind eloszlik és elomlik, mind csak tűnő semmiség. Vannak olyan versek, régen nem voltak verses kötetek a 60-as, 70-es években, szájról szájra, terjedtek ezek a versek, leírtuk őket füzetekbe, vagy szüleink. Így hallottam én is ezt a verset édesanyámnak egy felvett kazettáján. Nemrég is onnan tanultam meg. Nem tudom, hogy lenne szerzője, ha van, ha valaki ismeri ezt a verset, akkor szeretném, ha majd megmondaná. Csak egy út vezet az égbe. Keskeny, palló, örvénylő ár felett, sötét, mélységes szakadékon át, odadöntve egyetlen út gyanánt, két hatalmas összerót szálfa, mint kereszt. A szakadék szélén egymás után lépnek elő a vándorok. A túlsó partról érkező sugár megvilágítja halvány arcukat. A mélységtől mindenik visszaborzad, remegve hátrál és híd után kutat, s aztán riadtan nézi a keresztet, az egyetlen utat. Hol a jó tettek érdemek, tarka színű szivárvány hídja itt? Lelkek bolyognak a félelmes parton, vallatják az örök lét titkait. Sikoltó sírással hidat keresnek, de nem találnak, csak keresztet, keresztet. Kereszt, az nem ismerős nekik. Állt uton útfélen, templomok ormán égre csillogott, és határszéleken árválkodott, oda tűzték magános tetőkre, ezerszám őrködött a temetőkre, még ékszert is csináltak belőle. Oly megszokott lett, megszokott. S most mégsem mernek megindulni rajta, hogy átjussanak rajta a túlsó partra. Azaz egy út nekik ítélet jele, mert odalenn nem törődtek vele. De az a gyermek, mintha nem is félne, mosolygós arccal odalép a szélre, s a nagy kereszten úgy indul a lába, mintha az Isten mentő kezén járna. És az az asszony nem szédül alá, bár a magános hídon nincsen korlát, nem nyugodt, len pusztaságon jár, Jézus vezette, kereszt támogatta, biztos a lépte, bármint ordít a gyilkos ár alatta. Mind odaérünk, megáll a szívünk, és jön a döntés. Aszerint vár ránk kegyelem ítélet, hogy Krisztus keresztje lelkünknek mivé lett. A halál örvénylő árja felett, sötét mélységes szakadékon át, oda döntve egyetlen út gyanánt, vár ránk a kereszt. Hát, hogy budapestieknek is próbálja kedveskedni, megtanultam egy ma élő budapesti költőnek is a versét, ez nagyon ismerős vers lesz, talán ezt is van, aki együtt mondja velem, Füle Lajos, futás. Fut a gyermek a labda után, leszeget fejjel tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, kergeti, hajtja, űzi a vágy. Száz utcán, téren, veszélyen, ezer anyai féltésen, bánaton át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszeget fejjel, hajtja magát, vágyait egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a labda előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, száz utcán, téren, veszélyen, isteni féltésen, bánaton át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, tud, szánja nagyon. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok érthetetlen, megérhetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló ígével, kiontott vérrel, fut az Isten az ember után. Akkor most kérünk még egy zenei vetétet, most még néhány Deményik vers, és a kedvenc versem a végén.
A zeneszám szerzője szintén Campagnoli, olasz barokk zeneszerző. A kapricsók közül, 30 kapricsói közül játszom a Jézus kapricsót.
két drámai vers következik. Talán ennek nekem kedves emléke az, hogy ezeket a verseket 32 évvel ezelőtt megboldogult hősi katona koromban tanultam. Hát a román katonaságban nem lehetett bevinni se Bibliát, se magyar könyvet, de édesapám legépelt ezeket a verseket, levélbe el lehetett küldeni, ott még eljött. És hát az az érdekessége még, hogy olyan 25 és 30 fok közötti hidegben tanultam ezeket a verseket, egy gyengén pislákoló 30-as lámpa fényénél éjszaka a csikorgó habon. Emlékszek, hogy a kezem is meg volt dermedve, alig tudtam tartani a papírlapot, de ha tanultam, akkor az a borzalmas hideg még valahogy elviselhetőbb volt, és legalább a szívem belülről hát melegedett. Reményik Sándor a Bethesda partján. 38 esztendeig volt beteg, 38 év, ó idő rengeteg, ó csigalassan húszó nappalok, ó vége várhatatlan éjjelek, ó zaj, mely őrít, ó csend, mely gyötör, ó tehetetlen kín, maró csömör, ó nagy alkalmak örökre múlása, kis édes percek tova suhanása, hasztalanul, megfoghatatlanul. Hiába termed datoját a pálma, s hajtott ki az olajfa vigaszul. 38 esztendeig volt beteg, mindenki terhe magának teher, 38 ólomlábú év alatt a fátum mindent elcserél kever a lélekben, a mély műhely homályban. Ez a szív kővé keményedhetett, és túlcsordulhatott alázatosságban. 38 esztendeig volt beteg, ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle, ha bűnös volt, kitisztult hófehérre, ha volt önérzet benne, rongyá válott, ha kemény dac volt, finom porrá málott. Feküdt a tópardon, s a tóba nézett, a tó ez volt az egyetlen ígézet, a tó a Bethesda, a gyógyulás, leszállani szent, megszállott vizébe, mikor rájön a nagy háborodás, mikor rászáll az Isten angyala, súlyos szárnyával sújtja a habot, s gyöngy buborékként a titkos mélyből fakadnak megmentő balzsamok. Tó közel volt, s mégis messze volt, elérhetetlenek, mint a csillagok. A többiek mégiscsak lejutottak, lejutottak a bénák, a vakok, valaki vitte, segítette őket, hadd lépjenek a tóba legelsőnek. S ki sokáig várt, sokáig vérezett, egyszer mégiscsak elsőnek érkezett. Csak ő nem érkezett oda, nem volt ki támogassa, levigye, talán oly súlyos volt, oly tehetetlen, oly nehéz, élő, halott teteme, hogy ember erő el nem bírta többé. Elmúlt megint a szent háborodás, a nagy alkalom, a boldog varázs. Elszállt megint az Isten angyala, a halott öröm utolsó leánya, s a halvány zöld fürtű tündér remény, az is a világ végére szökött. Élet, ragyogtak irgalmatlanul a csillagok a Bethesda fölött. De másnap reggel Jézus arra jött. És a legdrámai vers, amit én ismerek a magyar irodalomban, a szintén Reményik Sándornak a Pilátus című verse. A pörnek vége elvégeztetett, véres a kereszt tövében a fű, s a helytartóban forr a néma dű, s egy gondolat tépi a másikat, Rongy csőcselék, én unlak titeket, unom a vágyatok, a hitetek, a papjaitok ragyogó ruháját, s a mellükberő mesiásokat, a nap hevét az átkos ég alatt, a zagyva szókat, buja szíreket, és magamat és uramat a császár, ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, amíg unottan odalögtem nekik. Szegény bolond, pedig csak álmodott egy létráról az égig, csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már virat fönn a koponyák hegyén, vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nekem az igazságról, azután némán vérzett, ragyogott. Gúnnyal kérném, az igazság micsoda? Felelte, én vagyok. Hát kicsoda nékem ez az ember, a csőcselék borajlott, mint a tenger. Én untam emezeket, untam ezt is, egy mesiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb, de könnyebb tán ez Isten verte föl, untam a dolgot, s odalöptem, vége! De jaj, vajon kire fröccsent a vére? Az alkony megy, az éj, az est leszáll, de a helytartó lelke nyugtot nem talál. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, és nekem nem volt elég láncsásom, nem volt elég fegyverem, nem volt elég láncásom odakünt, vagy talán üres vagyok ideben. Mit bánom én, minden bölcs üres búsmadarak el a szívemből, hess! Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, miközöm hozzá feszítsétek hát, te véreskezű, szennyes csőcselék, feszítsd meg hát a Mesiát! Élem meghal-e, egymarad az áldott, Isten se váltja meg ezt a világot, miközön hozzá feszítsétek, hát vigyétek! Vitték, a kereszten volt, de ki tudja, talán mégis király volt. Csem most, de halk a künn az éj kopog, Pilátus udvarában a papok. Uram, mi veled így egyet nem értünk, ahogyan írtad botránkozás nékünk. Rexnek, uram, csak ő mondta magát, nem készítetted jól a Golgotát. Némilyen csúnya rőt láng a szemén, én kővé vált nátszál oly kemény. Odafönt csendben hallgat a kereszt, Pilátus nő, amint beszélik ezt. A mesiástok megmenteni késtem, de négy betűt a keresztjébe véstem, e négy betű az én becsületem, hajótöröttségem utolsó roncsa, hitetlen hitem, büszke makacságom, egy akarat az akaratlanságom, e négy betű az én becsületem. Hádeszre ez a négy betű marad, ha alá kéne temetnem e várost, Rómát, az imperátort, magamat, e négy betű az én becsületem. Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, halljátok! Amit megírtam, megírtam. Bent csönd, de künn az éj zsoltárba kezd, s áll a zsoltáros éjben a kereszt. Most következzen az a vers, amit Dezső tiszteletes úr először hallott tőlem. Ezt is alkalom szülte a Kolozsvár két ágú temploma. Talán sokan ismerik, vannak is lehet kolozsváriak. Ünnepelte a 100 éves évfordulóját, és arra kértek meg, hogy mondjak egy verset, és én ezt a verset választottam, amit Reményik Sándor Lindemann Márton emlékére írt, aki a kolozsvári evangélikus templomnak az építő mestere volt. Reményik Sándor, a kövek zsoltára. Halkult és elhalkult az orgona, de újna szkél most a templom falakból. Nem halljátok? Itt körül a falakban dobognak a beépített kövek. Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis együttemre vernek egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Lehajtott fejjel, dallamtalanul, fáradt fejjel figyelek. Szeretném, ha szívem megállana, csak a 100 éves templom kövei dobognának tovább. Dobognak. Dobbanásuk lassan áthat. Felmelegítik dermet véremet. Lassan megértem a beszédjüket. Mi kövek voltunk. Rossz, rideg kövek. Kemény kövek és haszontalanok. Tehetetlenek, tompák, elesettek, mozdíthatatlanok. Hevertünk külön-külön szerte széjjel, omlásokban elhagyott kőtörőkben, utak mentén száraz patakmederben, hogy éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, s véresre törtük vándor lábait. Hevertünk 7 országban szerte széjjel, egymásul alig tudtunk valamit, és nem álmodtunk templomról soha. De jött egy ember, törékeny, beteg, a lelke égett, szíve dobogott, az az ember templomról álmodott. Tudta, kövek hevernek szerte széjjel, tehetetlenül, haszontalanul, vadul, otrombán és formátlanul. Elindult a köveket megkeresni, barangolt 7 országon át, omlásokban elhagyott kőtörődben, utak mentén száraz patak mederben, hol éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, s véresre törtük az ő lábait. Az az ember keresett, s megtalált, és azt mondta nekünk, ti templom lesztek, falakká fogtok összeállani, és visszaveritek az ige hangját, és visszazengitek az orgonát, az imádkozó nagy nyomorúságot, s az áhítat szárnyaló énekét szent nyugalommal veszitek körül. Lassan dobogni fogtok a falakban, külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis együttemre vertek egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Így szólt hozzánk a templom építő, így beszélnek ma hozzánk a kövek. Végére érkeztünk, testvéreim, az együttlétnek, és most legkedvesebb versemet hadd mondjam el, zárásul Petőfi Sándor, a gólya. Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt, leginkább kedveli. Ez ékes szólása, amaszt pedig színes tolla kedvelteti. Kit én választottam, a dalmesterséghez nem ért az a madár, s egyszerű, mint magam, félig feketében, félig fehérben jár. Nekem valamennyi közt legkedvesebb madaram a gólya, drága szülőföldem az édes szép alföld hűséges lakója. Tán azért szeretem annyira, mert vele együtt nevelkedtem, mikor még bölcsőmben sírtam, ő már akkor kerepelt felettem. Vele együtt töltöttem a gyermekesztendőket, komoly fiú valék, míg társim a hazatérő tehéncsordát estenként kergeték, én udvarunkon a nádkúp oldalánál húztam meg magamat, s némán szemléltem a szárnyakat próbáló kis gólyafiakat, és elgondolkodtam, jól tudom, az gyakran fordult meg fejembe, miért, hogy az ember nincs úgy, mint a madár szárnyakkal teremtve, csak a messzeséget járhatni meg lábbal, s nem a magasságot. Mit érdekel, mit a messzeség, mikor én a magasba vágyok? Magasba vágytam én, úgy irigyeltem sorsáért a napot, a föld fejére ütesz világosságból szőtt aranykalapot. De fájt, hogy estenként megszúrják, mert hiszen foly testéből a vér. Gondolám, hát így van, hát aki világít, ilyen jutalmat nyír. Kedvelt időszak az ősz a gyermekeknek, mint anyja jön elé, ki gyermeki számára kosarát gyümölcsel terheli. Én ellenségemül választám az ősz szólék, ha gyümölcsöt hozott, tartsd meg ajándékot, ha kedves madaram a gólyát elcsalod. Szomorodott szívvel láttam gyülekezni, midőn távozának, s miként most eltűnő ifjúságom után úgy néztem utánok, s milyen hús látvány volt a házak tetején, a sok üres fészek, szellő lehet rejám, sejtés halk szellője, hogy jövőmbe nézek. Mikor térbultával fehér hósubáját a föld nevetette, s virággal zsinórzott sötétzöld dolmányát ölté föl helyette, akkor az én lelkem is felöltözék új ünnepi ruhába, s gólya várni elvallaktam egész a szomszéd határba. Később, hogy a szikra lángra lobbant, ifjú lett a gyermek, talpam alatt égett a föl, nekiesem és paripám termet. Megeresztett kantárszárral vágtaték ki a puszták terére, még a szél is ugyan neki gyűrkőzött, hogy lovamat elérje. Szeretem a pusztát, ott érzem magamat igazán szabadnak, szemeim ott járnak, ahol nekik tetszik, nem korlátoztatnak. Nem állnak körültem mogorva sziklák, mint fenyegető rémek, a csörgő patakot hányva vetve, mint ha láncot csörgetnének. És ne mondja senki, hogy a puszta nem szép. Vannak szépségei, de azokat, mint szemérmes lány arcán, sűrű fátyol fedi. De jó ismerősei, barátai előtt leveszi fátyolát, s rajta vesz a merőjen a megbűvölt szem, mert tündér kisasszonyt lát. Szeretem a pusztát, belebarangoltam tüzes paripámon, s mikor már ott jártam, ahol fizetésért sincs emberi lábnyom, lovamról leszálltam, gyepre heveredtem. Egy futó pillanat a tóra mellettem, s benne kit látok meg, gólya barátomat. Oda is elkísért, együtt ábrándoztunk a puszta legmélyén, ő a tófenekét, én a déli bábot hosszasan szemlélvén. Így töltöttem vele gyermekségemet, és ifjúságom javát. Ezért szeretem, bár se tolla nem ragyog, se szép hangot nem állt. Még mostan is kedvelem, és úgy tekintem én a gólyamadarat, mint egyetlen valót, mely egy átálmodott szebb korból fönnmaradt. Megérkezésedet még mostan is minden esztendőben várom, s kívánok szerencsés utat, ha távozol, legrégibb barátom.